imádkozzunk.
Drága mennyei édesatyánk, megváltó Úr Jézus Krisztusunk, drága Szentlélek, köszönjük, hogy énekben is dicsérhettünk téged. Arra kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, hadd figyeljünk csak rád, hogy mit akarsz nekünk elmondani. Urunk, olyan nehéz ez a kérdés. Arra kérünk, hogy hadd nyissuk meg a fülünket és a szívünket úgy, hogy hadd beszéljél velünk. Köszönjük, hogy megteheted, és meg is akarod tenni ezt. Te látod, Uram, hogy mennyire szükségünk van erre. Arra kérünk, Urunk, hogy nyisd meg az ige hirdetőnek a szívét és száját, és hogy elmerje mondani úgy egészen, hogy szívünkig érhessen a Te beszéded. Hisszük, Urunk, hogy a Te beszéded az minket akar gyógyítani, mert nem tudjuk igazából jól, és nem akarjuk érzékelni, hogy mennyire mélyen vagyunk, mennyire szükségünk van rád. Köszönjük, Urunk, hogy újra és újra lehajolsz hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy azért jöttél, azért áldoztad föl magadat a kereszten, hogy minket megments attól, ami ránk várna. Áldj meg bennünket, Uram, és hallgass meg bennünket ezzel az imádsággal, nyisd meg a szívünket. Amen.
A Szentlélek által megnyitott fülünket és értelmünket megnyitva fogadjátok az igét, amit a Prédikátor könyve 4. rész 9-től 12. verséből olvasok. Így szól Isten igéje. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. De aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egy hamar.
Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Én is szeretném most az igét elolvasni, ennek az igének a fényében is, amit most hallottunk, amelynek alapján az ő lelkét segítségül hívva szeretném elmondani, ami a szívemre helyeztetett. Olvasom az igét, egy jó ismert helyről, talán szívből, fejből tudott igét idézek. A Mózes első könyvének a 2. fejezetéből a 18. verset így szól. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítő társat. Nem is olyan régen a családunkban valaki fordítva vett fel véletlenül egy ruhadarabot. Nem volt feltűnő, és sikerült még időben észrevenni úgy, hogy talán más nem is látta meg, csak én. És kölcsönösen nagyon örültünk annak, amikor sikerült ezt a fordítási hibát kiküszöbölni. Nem tudom, hogy ti mit szóltok hozzá, de most is szeretnék egy bizonyos fordítási hibát kiküszöbölni, kijavítani, korrigálni. Talán nem is olyan feltűnő, talán nem is figyeltek fel rá. Én mégis azt hiszem, hogy érdemes visszafordítani. Ahogyan a sorozatot komolyabban végig próbáltam gondolni, tanulmányozni, amiben most én is részes lehetek a kapcsolatok témáját tekintve, és megkaptam a magam címét is, hogy miről kellene most beszélni közöttetek, akkor ezt a címet kaptam én és a társam. Ez itt teljesen korrektnek tűnhet, és most én mégis javasolnék nektek egy fordítási javaslatot. Legyen így a cím, a társam és én. Megmondom nektek őszintén, hogy igazi örömünk mindig akkor volt és akkor van a társammal, hogyha ezt a fordítást használjuk. És szeretném számotokra is javasolni ezt a fordítást. Nagyon jellemző ránk, hogy ezt a címet adjuk, és nagyon jellemző, hogy így is gondolkozunk a kérdésekről, amik elénk kerülnek, akár a kapcsolatainkat tekintve is, én és más valaki. Ahogy készültem és gondolkoztam ezen, az is eszembe jutott, és idézni tudnátok ti bizonyára velem együtt olyan címeket, olyan akár film, akár könyv címeket, ahol ez a sorrend így van. Ne haragudjatok, ha most ilyet hozok ide elétek, de egy ilyen könyv is elém került, nem olyan régen egy kutyával hadakozunk otthon, bár ezt csak viccesen mondom, ajándékba kaptunk egy kutyát, úgyhogy 5 gyermekünk mellett van egy 6. is. Nem mi választottuk, ajándékba kaptuk, a gyermekeink nagyon szerették volna, és hát azért a kutyákkal kapcsolatban az ember nem mindig tud mindent, főleg nem egy ilyen családi kutya viszonylatában, és elmentem, hogy egy kutyakönyvet vásároljak, és bizony a kutyakönyveket keresve, hogy mégis hogyan és miként is bánjunk vele, bár gyerekkoromban próbálkoztam én már ezzel, könyvvel is, meg kutyával is, egyik sem ment annyira jól. Éppen ezért volt bennem egy kicsit nagyobb félelem arra nézve, hogy mi is lesz velünk. De hát akkor, amikor elmentem a könyvesboltba, meg ahogyan ennek utána néztem, bizony nagyon sok ilyen címet láttam, én és a kutyám, én és a cicám, én és a nyulak, és sorolhatok sok minden egyebet. És hogy mondjam nektek, hogy ezekben ezt a címet én egészen jónak is látom. Én is a kutyám. Ez a sorrend még így egészen helyén való. Budapesten azonban azt is tapasztaltam, láttam, és lehet, hogy ti is ebből megéltetek már néhány problémát. Néhol van úgy, hogy a kutyám és én, és néha úgy tűnik, hogy a kutya fontosabb, mint az ember maga, néha úgy tűnik fontosabb, mint egy társ vagy egy kapcsolat, és ezeket azt gondolom, hogy ha érzékelitek, akkor látjátok, hogy ez a sorrend ebben az esetben helyén való lehet így, hogy én és a kutyám, de azért a társunk tekintetében ez a sorrend nem éppen helyén való. Hiszem és vallom nektek valóban, hogy ez a fordítás a legjobb fordítás. A társam és én. Így érdemes élni. És azt is látom és tudom, hogy mindezzel együtt belénk van ivódva ez a sorrend. Mi ezt hozzuk magunkkal. A dolgok így kezdődnek, hogy én. Mindig így kezdődnek. Én. A gyermekek esetében is úgy kezdődik a korszakos váltás, amikor már meg tudják fogalmazni az önállóságukat, hogy én egyedül. Legkisebb gyermekünk, Johanna Mária, ebbe a korszakban van. Most már én egyedül. Most a 3 éves lesz, és nagyon sok mindent egyedül csinálna. Nagyon örülünk ennek, nagyon kedves dolog ez, de később azért ez a gondolkodás nagyon terhes is lehet. Én egyedül. Aztán, ahogy növekszünk, már nem ezt mondjuk, és haladunk tovább a korban, aztán így folytatjuk talán, hogy én és a másik. Ez is egy sorrend, illetve ez is egy meghatározás. Talán később a gyerekszobával együtt megkapott jó neveltség fokmérője már az lesz, az illemszabály szerint, hogy így mondjuk, így tanuljuk, a másik és én. Így kell mondani. Elsorolunk dolgokat, eseményeket, de legfőképpen, amikor személyekkel kapcsolatban sorolunk fel, akkor mindig a végére magunkat tesszük, mert azért ez így illik. Azonban, hadd mondjam ezt nektek, hogy ez nem illem kérdése csupán. Mert az az igazság, hogy nem tudunk mi szabadulni önmagunktól. Nem tudunk mi igazán úgy élni, még akkor sem, ha gyerekszobánk volt, meg jól neveltek vagyunk, meg az illem szerint így gondolkozunk már, hogy a másik és én, igazán nem tudunk így élni. Ehhez, hogy ez megváltozzon, vallom nektek, megtapasztalva, megélve Jézus Krisztusra van szükségünk. Újjászületésre van szükségünk. Egy új életre van szükségünk. Egy olyan életre, ahol nem mi leszünk a középen. Egy olyan életre, ahol önzetlenné válunk. Egy olyan életre, ahol Isten kerül a helyére, és vele együtt, aki középre került, helyére kerül minden. Ebben a helyzetben is csak így válunk, hogy igazán szabaddá önmagunktól, mert enélkül másokon át is csak önmagunkat szeretjük. A szempontunk mindig ez, hogy szerethetem meg igazán még jobban magamat. Nem mondom ezt ki, nem fogalmazom ezt meg, de valahol mégis így élem meg. Pedig igaz a francia papköltőnek, Michel Coa-nak az a gondolat, a szava, amit nyilván azért mondhatunk igaznak, mert biblikus, és a Biblia alapján fogalmazta meg, így írja, az öröm abban a pillanatban születik meg, amelyben felhatsz saját boldogságot keresésével, és megpróbálsz másokat boldoggá tenni. Hadd idézzem még egyszer, az öröm abban a pillanatban születik meg, amelyben felhatsz saját boldogságot keresésével, és megpróbálsz másokat boldoggá tenni. Az első tehát, amit szeretnék nektek elmondani, átadni, ez a Jézusi sorrend. És ez a Jézusi indulat. Hiszen megdöbbentő őt látni, megdöbbentő az ő földön jártában felfedezni, hogy ő így élt. Ő nem azt mondta, hogy én és a másik, hanem az ember, az elveszett, a nyomorult ember, te meg én voltunk számára fontosabb, mint önmaga. Hátrahagyta a menny dicsőségét, emberi formát vett fel, szolga lett, hogy könyörüljön rajtunk, és megmentsen, megváltson bennünket. És éppen erre utalva Pál apostol a Filippi levélben azt mondja, hogy ez az indulat, ez legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is volt. Így mondja, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőség vágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Jézus indulata. Értitek talán, hogy ez nem megy nekünk, mert ez az övé. Ez akkor lehet a miénk, ha Jézus Krisztusé az életünk. Ha Jézus Krisztusban élünk. Ha Jézus Krisztus él bennünk, és ő áradhat át az életünkön, és őt udvariasan előre engedjük. És ő lesz az, aki valóban rajtunk keresztül megjelenik mindenféle kapcsolatunkban. És azt is így mondom most nektek, hogy Jézus nélkül nem is érdemes belefogni. Nem érdemes belefogni a társ kérdés se taglalásába, se igazán a társ kérdés megoldásába. Vagy a társas életbe. Mert Jézus Krisztus nélkül nem megy. Egyes beszélgetések kapcsán, amikor fiatal párokkal készülünk elő a mennyegző Isten tiszteletre, akkor ezt a kérdést föl szoktam magam is tenni nekik, hogy szeretnétek-e boldogok lenni. Általában azt a választ adják, hogy igen. És azzal a bekökkentő válaszsal szoktam mondani, amit Csia Kálmántól tanultam magam is, ő mindig ezzel a kérdéssel kapcsolatban a következő választ adta, azt ajánlom nektek, akkor ne házasodjatok össze. El tudjátok képzelni, hogy egy ilyen kérdés után, egy ilyen jól megadott válasz után elég meghökkentő ez a válasz. Akkor ne házasodjatok, hogy? Mert ő így fogalmazta, és vele együtt egyet értve én is így fogalmazom, akkor házasodjatok össze, ha boldogítani szeretnétek. Értitek a különbséget? Ha boldogok akartok lenni, ne tegyétek, mert ez önzésből fakad. Ebből folyamatos csalódás lesz, de ha boldogítani akartok, ha szívetek szándéka az, hogy a másikat akarjátok boldoggá tenni, akkor érdemes. Akkor érdemes elindulni, és akkor érdemes ehhez valóban minden segítséget kérni, megnyerni, és ebben érdemes élni, érdemes járni. Enélkül nem. És amikor így indul el az ember, akkor nem a saját muníciójából kell boldogítani. Nem abból kell, amire van. Nem abból kell, amire futja neki. Hanem olyan csodálatos, hogy ha így indul az ember, akkor Jézus Krisztusban minden forrást megkap ahhoz, hogy ez valóság legyen. Mert az élet mindenestől igazolja az élet urának szavait. Ő mondta így, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Jobb dolog, mondja Károli, így fordítja. Adni, mint kapni. Ez eligazító, higgyétek el, a társkeresés és a házasság idején egyaránt. Talán egyre mélyebben értem ezt. És egyre inkább ezt a titkot látom, a társkapcsolat titkaként. Amíg az ember úgy keres, és úgy gondolkodik, hogy szeretnék kapni, addig szüntelen egy kevésbé jó, vagy azt mondom így az ige fényében, hogy egy rossz utat választ. Amikor eljut odáig, hogy adni szeretnék, a jobbat választja, a jó úton jár. Mert nagyobb boldogság adni, mint kapni. És nézzétek meg, az élő Isten, a boldog Isten, akiről így beszél a Biblia, ő maga is ad. Az embernek ő ad segítő társat. Mert tudja Isten, hogy nem jó egyedül. És azt is elmondja a kijelentésében, amit hallottatok, sokkal jobban van dolga a kettőnek, mint sem az egynek. Ő alkot és ő szerez segítő társat. Ami a következő gondolat, az az, hogy igazán az gyógyító egy társ kapcsolatban. A saját kapcsolatomról is így vallok nektek, hogy Istentől kapott ajándéknak láthatom, tekintem a társamat. Istentől kapott ajándéknak. Segítő társnak. Így mondja az ige. Segítő társnak. Nem betélytárs a társam, nem szobatárs, még csak nem is élettárs, hanem segítő társ. És bizonyára ti is tudjátok, hogy alapvetően meghatározza az embert és az életét az, hogy mit minek, kit kinek tart. Annak fényében él, gondolkodik, cselekszik, annak fényében reagál, annak fényében épít, vagy éppen rombol kapcsolatokat. Kit, kinek tartunk. Mit, minek mondunk. Hálát adni a másikért, a társamért, megköszönni minden segítséget, amit ő benne kaptam, ez a helyes hozzáállás. Nagyon fontos ez az imádkozó lelkület. Nagyon komolyan látom ennek az erejét és ennek a szükségességét. Akkor tudok igazán boldogítani, és akkor tudunk mi együtt boldogan élni, hogyha megköszönjük egymást. A hálás szívvel Istentől kapott ajándéknak látom, vallom a másikat. És imádságos szívvel, hálaadó szívvel élem meg a napokat vele. Így vagyok közösségben vele. Aztán azt is felismertem, az ígében is felismerhetitek velem együtt ti is, hogy az Istentől kapott társ valóban segítő társ. Mégpedig csodálatos módon mondja az ige, hozzám illő. Én mindig örülök annak, amikor egymáshoz illő dolgokat látok. És talán ti is így vagytok vele, mindig zavar, amikor valami nem illik a képbe. Sok ilyen van. Még egy öltözetben is van ilyen, amikor valahogy nem illenek össze a dolgok. Még egy szoba berendezésében is van ilyen. És amikor harmonikusnak látod, hogy ezek összeillenek, akkor valahogy azt látod, hogy ez úgy rendjén van, helyén van. Gondoljatok bele, hogy ennyivel inkább így van egy társ kapcsolatban. Nyomasztó érzés az, hogyha nem illenek össze. A két ember nem illik össze. Emlékszem, valaki elmondta, szomorú egy ilyen történésnek tanújaként lenni, hogy látott két embert, akik jó szándékkal és láthatóan valamiképpen Isten kegyelmével indultak el az úton, és mégis azt mondta, hogy úgy látta, hogy nem illenek össze. És ezt szomorúan akkor mondta el, amikor évtizedes házasság után elszakadt, megszakadt az életük fűnye, elszakadt az életük egymástól, és akkor mondhatjuk persze, hogy utólag okosan, bölcsen állapít meg ilyet valaki, de azt mondta, hogy kezdet-kezdetén látva őket úgy érezte, nem tudja, hogy ők egymásra találtak, egymás mellé kerültek. Én nagyon egyszerű és talán bagatell példát hagy hozzak ide elétek. Gondoljatok bele, milyen az, amikor egy cipő nem illik a lábra. Nem tudom, volt-e már ilyen. Ha volt, akkor tudjátok, hogy nagyon kellemetlen tud lenni. Emlékszem, egy nagyon szép bőrcipőt hozta külföldről, nagyon-nagyon tetszett nekem. Nagyon szívesen hordtam volna, egy fél számmal volt nagyobb a lábam, vagy kisebb volt a cipő. Minden relatív. Próbálkoztam, nagyon tetszett. Megsínlette a lábam, és döntenem kellett. Vagy a cipő, vagy a lábam. Hát a lábam mellett döntöttem. erre mondhatjátok, ez aztán tényleg sántító hasonlat, de talán jól illusztrálja, érzékelteti veletek, hogy belelép valaki egy házasságba, egy kapcsolatba, és nem illik, szorít. Tudjátok, hányan akarnak kilépni a házasságból? Hányan akarják elhagyni, mert úgy érzik, hogy nem illik össze? Nagyon tetszik a másik. Csak éppen nem az Úr rendelte mellém. Nagyon tetszik a másik, de nem hozzám illő. Egy asszony mesélte el nagyon keserűen, hogy fiatal lánykorában, amikor megismerte a későbbi férjét, akkor folyamatosan így imádkozott: Uram, add nekem őt. Jó imádság, nem? Tehát egy lelkes imádság. És azt mondta el, hogy 15 év távlatában azt imádkozta: Uram, vedd el tőlem őt. És tudjátok, azt is elmondta eléggé keserűen, hogy csak egy dologért nem imádkoztam: legyen meg a te akaratod. Ugye értitek? Nem mindegy az, hogy mi alapján döntünk, mit nézünk. Mi az, ami alapján megfogalmazódik bennünk, hogy mit szeretnénk. És hogy ezt mennyire értik már igen korán a fiatalok, számomra egy megrázó élmény illusztrálja. Az egyik konfirmációi csoportomban a konfirmáció óra előtt egy vidám viccmesélés is néha belefér a dolgokba, hogy megérkeznek, mindig megkérdezem, hogy vannak, milyen volt az iskola, fáradtak. Természetesen elgyötörve érkeznek oda. És akkor néhány ilyen talán oldó, humoros vicc segít egy picit átbillenni a nehézségeken. Nem szoktunk viccelődni a konfirmáció órán, félreértés ne essék. De azért előtte néha elhangzik ilyen, és egyszer az egyik lány, megdöbbentő mondom, aki nem nagyon szokott annyira kinyílni az órákon, meg nem annyira szokott hozzászólni, azt mondta, hogy szeretne egy viccet elmesélni. Hát mondtam, hogy ha olyan, amit úgy gondolsz, hogy itt szabad is lehet, akkor mondd el, én nagyon szeretem a vicceket. Tudják rólam. És a következőbe fogott bele. Azt mondta: hogyan fordul az ember a társához az udvarlás idején, és hogyan fordul a házasságban eltelt évek után? És miután nem tudtuk a választ rá, legalábbis akik ott voltunk, nem ismertük ezt a viccet, a következőt válaszolta. A házasság előtt az udvarlás idején ezt mondja: drágám, megőrülök érted. 15 év házasság után: drágám, megőrülök, érted? Ugyanaz a mondat, máshol van a vesző, máshol a felkiáltójel, máshol a kérdőjel, ha van benne. Ne haragudjanak az idősebb testvérek, hogy viccet mondtam, mert ez nem vicc. Ez tragikomikus, de ez inkább tragédia. Azért mondtam, mert illusztrálja azt, hogy a fiatalok ezt érzékelik. És tudjátok, arra gondoltam, hogy ha ők ezt érzékelik, ha ők ezt látják, és ilyen tisztában vannak ezzel, akkor mire várnak ők? Mire készülnek ők? Mi az, ami az ő életükben valamiképpen majd beteljesedik? Ha így indulnak neki, ha így gondolkodnak erről, még ha ez viccnek is tűnik. Mert azért a viccek mélyén igazságmozzanatok vannak. Ezért tragikómikus ez a vicc is. Istenről azonban azt olvassuk, hogy Isten úgy formál és úgy alkot eleve, hogy a másik hozzám illő társ legyen. Isten ezt ígérte, ezt mondta: alkotok hozzá illő segítőtársat. És ez nem egy idealista elképzelés, ez Isten szava. Ő mondja. Mert ezt mondta az Úristen: nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok segítőtársat, hozzá illőt. Ezt Isten mondja. Ez az ő kijelentése. Ez az igazság. Ez a valóság. Isten hatalmas arra, és dicsőséges Úr, aki valóban hozzánk illő társat alkot nekünk. Természetesen mondhatná valaki közületek, hogy ez az ige a bűneset előtt hangzott el. Valóban a bűneset előtt hangzik, Mózes első könyve második fejezetében és a harmadik fejezetben történik meg a lázadás, de higgyétek el, hogy éppen azért, mert a bűneset előtt hangzik, és mi már a bűnbe esett állapotban kell, hogy mindezzel szembenézünk, még inkább szükségünk van erre. Hogy a mi eltorzult, elvakult látásunk helyett, ami élő Istenünk szeretete, tisztán látása, alkotó, formáló, csodálatos, teremtő akarata mutassa meg számunkra a társunkat. Ezért van szükségünk rá, ezért van szükségünk általa egymásra, így, mert így korrigálható a tévedés, amit mi magunk, a magunk látása szerint elkövetnénk. Az Úr szemével nézd a dolgokat, ismeritek jól Dávid kiválasztásának történetét, azt olvassuk ott Sámuel könyvében, mert nem az a fontos, amit lát az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Bízz rá magad. És engedd, hogy Isten a szívet mutassa meg neked. Az ő szívét és az ő szívén keresztül a másik ember szívét. Nagy hálam van az én szívemben is azért, hogy először Jézus Krisztus szeretete, szerelme szorongatott engem, és nagy hála van a szívemben, hogy benne vele valóságosan, mert Isten igéje igaz, megkaptam mindent, ami szükséges. Mert aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne adna vele együtt mindent mi nekünk. Megvallhatom nektek szeretetből és örömből mondva, hogy az én társamat Jézus Krisztusban kaptam. Jézus Krisztusért kaptam. És hálás a szívem, hogy megtanított Isten erre várni. Nagyon szerettem volna már előbb, ha lett volna társam. De ennek is rendelt ideje volt. És Isten kegyelme elvégezte ezt, hogy hozzám illő segítő társat, akit ő alkotott, akit ő formált, akit ő rendelt, megkaphassam. Éppen 20 év együttjárás és 16 év házasság után vallom ezt nektek. 20 évvel ezelőtt indult el a mi közös utunk, Krisztinámmal együtt. És ez nem azt jelenti természetesen, mert nem idealizálom a mi kapcsolatunkat egyáltalán, hogy a különbözőségünk ne jelentene megoldandó kérdéseket, ne jelentene próbákat, és ne jelentene feladatokat számunkra. Azt azonban vallom előttetek, hogy minden konfliktus segítségünkre vált és válik. Mert leleplez, engem újra és újra szembesít azzal, hogy egyedül nem megy. És szembesít azzal, hogy egyedül nem jó. Hogyha én vagyok elől, az mindig kárunkra van. És csodálatos segítő társ számomra ő, mert benne erre is figyelmeztet engem az én Uram. Általa az ő sokszor jogos kritikája által meglátom, hogy megint kifordítottam a ruhát. Vissza kell fordítani. Hogy valóban úgy tudjak élni, úgy tudjak szolgálni, mint aki számára ő a legfontosabb. És amikor ezt mondtam, hogy ő legyen az első, itt most félreértés ne essék, és nem kívánok most ebbe belemenni mélyebben, itt nem a szerepeinkről van szó, hogy ne a férfi legyen a vezető otthon a családban, itt a szeretetről van szó, a megbecsülésről, az egymás különnek tartásáról van szó. A szerepeinket Isten megszabta, abban valóban úgy kell eljárnunk, ahogyan Isten igéje mondta, mint minden egyébben, mert azon van áldás. De talán értitek, nem én és a társam, hanem a társam és én. És a prédikátor könyvében olvasottak nagyon gyakorlatias példát mondanak, és példát adnak nekünk, amelyek igazolják az alaptételt, hogy tudnélik jobban boldogul a kettő, mint sem az egy. Ezek nagyon valós dolgok valóban, és csak érintve hagy mondjak erről még néhány szót. Azt mondja, hogy a közös fáradozás gyümölcsöző. Ez csodálatosképpen így van. Egészen más dolog együtt tenni dolgokat. Egészen más dolog együtt megélni, és ennek a gyümölcsében együtt felüdülni. Nagyon-nagyon hálás a szívem, hogy az én társamat Isten úgy ott a segítő társul, hogy egy szívünk van, és egy utunk van. Nagyon hálás vagyok, hogy ő is Isten gyermeke, és ő is Istentől elhívott szolgálja az Úrnak. Ketten együtt szolgálni egészen más, mint egyedül. Most is az lenne jó, ha itt lenne velem, mert ugyan néha szólamnak tűnhet, de ő a jobbik felem. Kívánom nektek is, hogy valahogy így érezzétek, mert az ő imádsága, meg az ő háttere teszi lehetővé az én szolgálatomat is. Aztán arról beszél a prédikátor, hogy a közös együttlét lehetővé teszi azt, hogy az elesés ne legyen olyan, amikor az ember teljes elesettségében maga marad a földön, van, aki felemeli őt. Nagy ajándék a felemelő társ, a másik, aki felemel bennünket. Csodálatos ajándék, hogy így lehetünk egymás felemelő társai. Nem kell, hogy ott maradjunk a földön, elesetten, mert néha elesettek vagyunk, hanem van valaki, nyilván Jézuson keresztül, aki felemel bennünket. Aztán arról is beszél, hogy nem kell egyedül fagyoskodni, hiszen van valaki, aki megmelegít. Ez valóban így van. Ebben a fagyos világban nagy ajándék egy társ, nagy ajándék a gyülekezet, nagy ajándék az a hely, és az a közösség, az a kapcsolatrendszer, ahol Isten átmelegíthet minket. Az igazi segítő társ valóban így van jelen az ember életében. És aztán azt is mondja, hogy közösen szembe lehet nézni az ellenséggel. Egészen más az, amikor megtámadja egyiket valaki, és ketten ellenállnak, ketten győzelmet aratnak. Ez is megtapasztalható. Csodálatos védelem az, amikor együtt védjük ki a támadást egyikünk vagy másikunk életében. Ténylegesen igaz, hogy sokkal jobban van dolga a kettőnek, mint sem az egynek. Nagyon fontos így nézni egymásra, nagyon fontos így fogadni el egymást, megköszönni a másikat, hálaadó szívvel, ahogyan mondtam, és készen lenni arra, hogy Jézus Krisztus indulatával különnek tartsam a másikat, és ennek fényében éljek vele közösségben. Kamaszkorom egyik megrázó vers élménye volt Radnóti Miklós Előhang egy monodrámához című verse. Ebből egy részletet hagy idézek, mert ez a részlet több más idézet résszel együtt, azt gondolom a témánkat illetően is elgondolkoztató. Így vallja a vers vége felé Radnóti. Én vagyok magadnak, magamnak, s neked én, te vagyok. S te, én vagyok magadnak. Két külön hatalom. S ketten mi vagyunk, de csak ha vállalom. Igen, ebben benne rejlik az emberi tényező is, ami manapság egyáltalán nem kis kérdés. Ketten mi vagyunk, de csak ha vállalom. Vállaljuk-e ezt a közösséget? És hagyd tegyem fel most ezt számodra ezt a kérdést úgy is, mint egyfajta szingli korszak élet filozófiájában, vagy élet filozófiája mellett élő fiatalnak. Vállalod-e, hogy ketten együtt ti legyetek? Hogy kimond, mi vagyunk? Mert a társam és én ketten mi vagyunk. Több és más, mint egyedül. Isten igéje ezt jelenti ki számunkra, és ez Isten szerető gondolata, akarata, amiért ő mindent megtett. Mert az ember társas lény. Teremtettségénél fogva társas lény. Nem löbad, nem egyedül való, ugyan a héber kifejezés ott mondja a Mózes első könyvében. És éppen ezért áldott dolog, ha erre áll rá az ember. Áldott dolog, hogyha Istentől kap, kér és nyer el társat az ember. És áldott dolog Istennel együtt összhangban gondolkodni, érezni és cselekedni, ahogyan Isten ezt adja és mutatja nekünk. Ruth mondása szerint emlékeztek bizonyára erre a nagyon szép kifejezésre, kijelentésre, egy társ kapcsolatra nézve, bár nem házas társi kapcsolat, hanem anyós menny kapcsolat, ezt mondja, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem, ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Vagyis közös út, közös cél, közös élmények, közös sors, közös Úr és közös vég. Így érdemes együtt lenni társunkkal. És ez egy csodálatos ajándék, amelyet Isten ajándékul készít, hiszem neked is, hiszem kegyelméből minnyájunknak. És hadd idézem most végül azt az igét, amit részben már idéztem, amely a gyűrünkbe van bevésve, már csak ige helyével mindkettőnknek. Társunk neve van a gyűrünkben, az eljegyzési gyűrünkben, és egy bibliai ige a Jeremiás próféta könyvének 32. fejezetéből, a 39. vers. Azt mondja ott az Úr a népnek, az ő népének, egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. Nagy ajándék ez számunkra, hogy adok egy szívet, egy utat, hogy őt féljük, és annak a kegyelmében reménykedünk, hogy valóban jó lesz dolguk még utódainknak is. Mert az Istentől kapott társ valóban ajándék. Kívánom mindnyájatoknak, hogy ez az ajándék az életetekben felragyogjon, és Isten dicsőítsen. És legyen olyan missziói ereje ennek, amelyre talán manapság, a 20. század után, a 21. század elején legnagyobb szükség van ebben a világban. És éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a kapcsolatokról beszélgettetek és beszélgettek, mert ha valami ebben a világban nagy kérdés, az éppen a kapcsolatok kérdése. Áldott legyen Isten, hogy készített ilyen alkalmakat, és készített számunkra társat is. Legyen ennek a ti életetekben is valósága mindaz, amit Isten kijelent, és aminek töredékét most én is elmondhattam. Úgy legyen. Amen.
Az ígére válaszul önmagunkban elcsendesedve egy kis ideig. Tárjuk fel a szívünket Isten előtt. Köszönjük, Urunk, a Te igédet. Köszönjük, hogy tanítottál belőle bennünket, és oly sok jó példát állítottál elénk. Azokat is ideértve, amiket az igéből olvastunk és láttunk, és azokat is, amikről most hallottunk és hallani fogunk.
Hiány vagyunk, Urunk, a jó példáknak. A világban annyi félét lehet látni minden romokban. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy legalább mi, akik téged követünk, találjunk benned, a te igédben, a téged követők között jó példákat. És könyörülj rajtunk úgy is, hogy ha téged keresünk, ha itt vagyunk, hallva a te igédet, ebből tanulva, keressük a társunkat, vagy ebből, ha már megtaláltuk, ebből tanulva, szeressük a társunkat. Olyan jó volna, Urunk, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, és a te üzenetedet vártuk és hallottuk, mindannyian megtapasztalnánk annak a valóságát. Add a te áldásodat, add a te ajándékodat, add a te akaratodat ebben, hogy ez beteljesüljön bennünk. Amen.
Berzsák Zoltán, 39 éves építészmérnök vagyok, és az én társam.
Berzsákné Balogh Krisztina vagyok. Tanítói, óvodapedagógus és konduktori végzettségem van. Pici gyerekkorom óta mindig is nagy családra vágytam, sok gyereket szerettem volna. És Isten már hárommal ajándékozott meg minket, nem sokára megszületik a negyedik is.
Nem jó az embernek egyedül lenni, mondta az Úr. Ádám nem tudta, nem is tudhatta, hogy magányos, sőt, ennek a fogalomnak még a jelentésével sem lehetett tisztában. Csak miután Isten adott neki, adott mellé társként, csontjaiból való csontként társat, Évát, akkor érthette meg, hogy eddig bizony ő magányos volt. Nem így vagyunk ezzel mi is? Gondolom, mindannyiunk életében vannak olyan pillanatok, amelyeken átlépve nagyobb, teljesebb rálátásunk nyílik az addig meg nem értett, meg nem ismert fogalmakra, érzésekre, tapasztalásokra. Ilyenkor általában összegzünk, és levonjuk a szükséges konzekvenciákat. Az elmúlt napokban újabb ajándékot kaptunk Istentől. A mai alkalomra való készülésünk során, végig gondolva közös életünket, lehetőségünk nyílt letisztázni és mélyebben átélni ezen keresztül az Úrhoz vezető közös utunkat, annak állomásait. Hisz közös életünk, ma már tudjuk, Jézus Krisztusban gyökerezik. Mi is akkor értettük meg, korábban milyen magányosak voltunk, amikor megismertük egymást. pedig előtte is nagy baráti társaság vett minket körül. Természetesen vágytunk párkapcsolatra, de tulajdonképp boldognak és teljesnek éreztük az életünket távol Isten igéjétől. Megismerkedésünk váratlannak és akkori szemmel véletlenek sorozatának tartottuk. Szerelmünket, mint minden hasonló pár, hatalmas eufóriában éltük. Úgy éreztük, életünk boldogabb, tökéletesebb nem is lehetne. Ma már tudjuk, hogy ez nem így van, ez csak a kezdet volt. Házasságkötésünk az első, pusztán polgári esküvőből állt. Ezt követően sem csökkent határtalan boldogságunk, szerelmünk magas hőfokon izzott. Rendszeres társasági embereknek számítottunk, módunkban állt, módunk nyílt külföldön is dolgozni. Aztán megszületett az első kisfiunk. Erős késztetést éreztünk az ő megkeresztelésére. Így kisfiunkon keresztül szólított meg minket az Úr. Ekkor következett be a valódi fordulat életünkben. Isten gyermekeivé lettünk, lehettünk. Közel egy időben és együtt érthettük meg, és élhettük át azt a nagy csodát, hogy Jézus Krisztus értünk is, helyettünk halt meg a kereszten, közel 2000 évvel ezelőtt. Ez kapcsolatunkat is új alapokra helyezte, minden új értelmet nyert. Megértettük, hogy az addig tökéletesnek vélt kapcsolatunk mennyire sebezhető, kísérthető, a világ számára kiszolgáltatott volt. Hogy megismerkedésünk, egymásra találásunk nem a véletlenek szerencsés összjátékának köszönhető, hanem az is Isten munkája. Megtapasztalhattuk, milyen Jézus mindennél nagyobb szeretete, és milyen ennek a szeretetnek a fényében látni társunkat. Isten gyülekezetbe helyezett minket, hívő testvérekkel vett körül, akik vezetgették első bizonytalan lépéseinket, aztán feladataink lettek, szolgálatunk van. Az idén nyáron az Úr különleges ajándékban részesített minket. Esküvünk után 11 évvel a nagydörzsönyi családos csendes héten, annak is az utolsó napján három gyermekünk és testvéreink jelenlétében kaphattuk meg Isten áldását házasságunkra. Egyértelmű számunkra, hogy ez csak azért lehetséges, mert ő így akarta. Fogadalmunkat egymás és Isten felé éretten, mindezt megtapasztalva és megértve tehettük meg.
Szeretnénk veletek megosztani néhány gondolatot, igazán csak morzsákat arról, hogy miért jó, hogy van társam, férjem,
feleségem,
és hogy mindketten Isten gyermekei vagyunk. Mert gyorsabban ver a szívem, ha hallom a léptei kopogásának zaját a lépcsőn, ahogy este hazajön.
Mert könnyű felszaladni azon a lépcsőn a harmadikra, ha tudom, hogy ott vár mosolygó arccal.
Mert tud bátorítani.
Mert tud csendesíteni.
Mert meg tud nevettetni.
Mert imádom hallani a nevetését.
Mert vele hallgatni is öröm.
Mert vele a legjobb beszélgetni.
Mert jó együtt könnyezni nagyfiunk hegedű vizsgáján.
Mert jó együtt hallgatni kézen fogva gyermekeink szuszogását.
Mert együtt könyöröghetünk Istennek, hogyha nehéz helyzetbe kerülünk, és együtt adhatunk hálát gondviseléséért és számtalan ajándékáért.
Mára már biztosan tudjuk, nem jó az embernek egyedül, pár nélkül, és párban Isten nélkül élni. Ő adja a békességet, és ő tanítja az egymás iránti féltő szeretetet nekünk.
Köszönjük, hogy meghallgattatok.
Annak pedig, aki mindent megcselekedhet, feljebb, mint sem, hogy kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, az egyedül bölcs Istennek dicsőség legyen örökkön örökké. Amen.